Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy millió eurót adományozott Ferenc pápa a lakhatási nehézségekkel küzdők javára, derül ki abból a levélből, amelyet Reina Bíboros, a pápa római helynöke küldött a római papoknak. Idén június 23-a és 27-e között tartják az Örök Városban a szeminaristák, püspökök és papok szentévi találkozóját. A megfelelő lelki felkészüléshez a szeretett szolgálat és a remény konkrét jelét kívánja adni a római egyházmegye. 2024. október 25-én, amikor Ferenc pápa a lateráni Szent János székesegyházban találkozott a helyi papsággal, fölmerült a lakhatási nehézségekkel küzdők problémája. Ezt a kérdést az egyház az illetékes hatóságok figyelmébe ajánlotta. Miután felemelték hangjukat a rászorulók érdekében, most fontosnak tartják egy prófétai gesztus felmutatását, ami hitelesebbé teszi az elmondottakat, derül ki Reina Bíboros leveléből. A papokat is kérik, hogy ajánlják fel havi ellátmányuk egy részét. Orbán Viktor miniszterelnök a múzeumkertben mond ünnepi beszédet március 15-én, áll a kormányzati tájékoztatási központ közleményében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is március 14-én kezdődnek a Nemzeti Ünnep központi programjai, aznap délután adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. A Nemzeti Ünnep napján március 15-én reggel 9 órakor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ezt követően 9 óra 30 perckor ünnepélyes huszármenet indul a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, amihez bárki szabadon csatlakozhat. A múzeumkertben 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepség, aminek keretében beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Március 15-én 14 órától 18 óráig, 16-án pedig 10 órától 18 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó ingyenes programokkal várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Elérkezett az idő, hogy a települések saját értékeiket megvédhessék, eldönthessék, kikkel és hogyan kívánnak együtt élni, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Debrecenben a helyi önazonosság védelméről szóló törvénytervezetről tartott konzultáción. Latorcai Csaba hangsúlyozta, a kormány a települések vezetői számára lehetőséget szeretne biztosítani arra, hogyha kívánják, az elvárásaikat rögzíthessék, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, az adott településre milyen közösségi elvárások teljesítése mentén költözhet valaki. Közölte, a cél az lenne, hogy az adott település, amely otthont biztosít, az ne csak alvóhely legyen, hanem a családok vegyék ki a részüket a közösség életéből. Több mint 400 iskolaépület, 100 tornaterem és tornaszoba újult meg, vagy bővült ki 2020 óta a Magyar Falu Program segítségével, közölte a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Hajdú-Bihar vármegyei Újtikoson. Gyopáros Alpár a helyi iskola fejlesztésének átadásán kifejtette, annak érdekében, hogy enyhítsék a kis településeken tapasztalható pedagógus hiányt, a program keretében több mint 100 szolgálati lakást is építettek, amelyeket kifejezetten pedagógusok használhatnak. Ezek a beruházások nagyságrendileg 17 milliárd forintból valósultak meg, jegyezte meg a kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, nagyon sok városban nevelkedett és szocializálódott fiatal család már a kis településeket választja új otthonául. Nagyon komoly a gyermekvállalási kedv is, ami a kormány családpolitikai intézkedéseinek, közte a csoknak és a falusi csoknak köszönhető, tette hozzá. Sport. Donald Trump amerikai kormányzati munkacsoportot hozott létre a 2026-os amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság előkészületeire. A sporteseményt 2026. június 11-e és július 19-e között tartják Észak-Amerika három országában. A tervek szerint az Egyesült Államokban 78 mérkőzést játszanak, míg Mexikó és Kanada 13-13 összecsapásnak ad otthont. Végül az időjárásról. A Dunántúlon eleinte erősen felhős lesz az ég, ott később csökken a felhőzet, eközben keleten továbbra is fátyol felhős idő várható. Csapadék nem lesz. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a fajzugokban ennél pár fokkal hidegebb, a magasabban fekvő helyeken melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak! Ma 2025. március 8-a van, szombat. A zenei szerkesztő Túris Arolta, a technikus Péderi Zsolt nevükben is köszöntöm Önöket. Tikovics Ernőt hallják. Most műsorismertetésünk következik, melyet rövidesen Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk követ. Utána 20.35-től megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását. 21 órakor híreket mondunk, majd a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk ismétlését hallják múlt vasárnapról, majd heti összefoglalóval jelentkezik, a kérem a következőt. Ugyanebben az időpontban Tokaji vételkörzetünkben Téka című műsorunkat hallják, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson Leltár című kulturális összeállításunkkal jelentkezünk. 22 órakor híreket mondunk, utána egy ismétlés következik, méghozzá Egymás közt című műsorunk ismétlése kedről. 23 óra 5-től a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, utána a Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is szép estét, és további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című írásának második részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda Pilátus. Tájt benézett Dekker, és visszatért Lídia. Antal akkor már nem volt a szobában, észre se vette, hogy kiment. Dekker csak egy pillanatig maradt, s azt hitte, Lídia is követi, de a lány nem mozdult. Az ablakhoz húzódott, az ágyjal egy vonalba onnan figyelte őket. Zavarta az idegen pillantás, Hátat fordított neki, aztán mihelyt nem látta, azonnal elfelejtette, hogy ő is ott van a szobában. Vincéből akkor már csak a haja élt. Fehér sörénye, makacs fürtjei. Nem érzett fáradtságot, sem éhséget, és azt sem érzékelte, hogy telnek az órák. Csak néha kiegyenesítette a hátát, mert fájt a görnyedéstől. Délután Vince megszólalt. Azt hitte, megáll a szíve. Oly csendben volt idáig, olyan végtelen csendben, valami áthatolhatatlan, komoly némaság fogta körül, amelybe nem illett már semmiféle hang. Mikor megszólalt, megrezzent a teste. Csukott pillái is megremegtek. Odahajolt a szájához, hogy elfogja a fülével, mit lehel. Akkor már Lídia is ott volt. Ketten füleltek, az odahajló fiatal arc láttára ingerült lett, ellenséges. Most gyűlölte Lídiát, tolakodónak érezte, lelketlennek. Lám, Antal kiment, Dekker is, azokban van tapintat. Mit leskelődik ez itt? És süket? Hát nem hallja, hogy a beteg vizet kér? Miért nem mozog? Csak áll, nézi Vincét, meg sem moccan. Neki kell ugrania, leemelnie a poharat az éjjeli szekrényről, melyről valaki tökéletesen lerámolt. Elvitte róla Vince szemüvegét, bögréjét, kis csonk ceruzáját. Ugyanakkor valahol belül örült is, hogy az ápolónő nem érti meg, mit kell tennie, hogy csak ő hallja meg a Vince szavát. Ő tudja, mit kíván, ő ad neki inni. Még mindig, most is tehet érte valamit. Vizet csorgatott a pohárba, és megemelte Vince fejét. Ajkához illesztette a poharat. A száj nem nyílt fel. Valami undorodás, valami kelletlenség cikázott át az arcon. Vince nem ivott. Nem szomjas, suttogta Lídia. Ne tessék itatni. Most meg tudta volna ütni. Néz, mint valami bálvány, utasítgatja őt, kiveszi a kezéből a poharat. És közben megint az a hang, az a különös, zizegő lehelet. De miért nem iszik, ha vizet kér? Itt vagyok, mondta Lídia hangosan. Először azt hitte, neki szól, és ettől külön indulatba jött. De aztán látta, hogy Lídia nem ránéz, hanem Vincére, s Vince szája megint megrezzent. Valami, ami emlékeztetett hajdani mosolyára, egy pillanatra megvilágosítja az arcát, aztán azonnal tova tűnik. Lídia legugolt az ágy túlsó felén, és megfogta a Vince kezét. Úgy érezte, kisemmizték. Becsapták. Csak nézte Lídiát. Lídia sose látott, teljesen idegen, valami érthetetlen tartalommal megtelt arcát, s különös, heves gyűlöletet érzett, mintha most látná életében először. Tolvaj, csaló. Ellopta ezeket az utolsó perceket. Antal választotta ki, Antal osztotta be a beteg mellé. Iza nem tette volna. Most itt guggol, fogja Vince kezét. Senki. Idegen. Aludjál, mondta Lídia. Itt vagyok. Az öreg asszony visszaereszkedett az ágyra, s a harag úgy erőt vett rajta, hogy már a fájdalmat sem érezte. Vince másik keze után kapott, s a szelíd test most úgy feküdt, hogy két oldalról tartották. Vince nem szólt többé, alig hallatszott a lélegzése. Lídia csak guggolt. Most nem látszott az arca, mert odahajtotta homlokát a Vince kezére. Kinn megfogyott a fény a márciusi fák között. Az öregasszony lehunyta a szemét, megmerevítette a derekát. Arra nézett fel újra, hogy Lídia megmoccan és feláll. Vince pontosan úgy feküdt, mint az imént. csak még csendesebb volt. Már nem él, mondta Lídia. Nem vizet kért, a lányát hívta. Azt mondta, Iza, küldöm Antal doktort. A belosztály kapuja előtt autó állt. Antal ahhoz vezette. Időbe telt, míg megértette, hogy Dekker intézkedett így. Hazaküldi a kocsiján. Riadta rázta a fejét. Nem, szó sem lehet róla, dehogy is. Teljesen elképzelhetetlen, hogy most autóba száll és hazaviteti magát, mint egy lakodalmas. Majd átvág a kis erdőn. A park túlsó oldalán futnak a sínek. Hazamegy villamoson. Vagy még inkább gyalog. Most járni szeretne, mozogni. Antal hátra pillantott a kapus fülkére, ahol a portás kórházi körgallérja lógott egy kampón, mintha azt akarná magára kanyarítani, míg elkíséri. Ne kísérje! Hagyja egyedül! Úgy szeretne maga maradni most. Nem lesz rosszul. Miért lenne? Csak engedje el nyugodtan. És mindent köszön neki is, Deckernek is. Legalább a csomagját hagyja ott, kérte Antal. Minek hagyja, nem nehéz. Az orvos még mindig nem akarta elengedni, akkor köszönés nélkül neki indult. Tudta, hogy hálátlan, hogy udvariatlan most, de azt is tudta, ha ott nem hagyja, vége az erejének. Antal utána kiáltott valamit Izáról, valami telefonról, nem nagyon értette. Ó, az Isten szerelmére, hagyja már békén! A park nyers volt, szinte haragos, mintha akarata ellenére engedne a tavasznak. Itt-ott még kupacban állt a hó. Errefelé nyírfa nőtt, nagy fehér facsoportok hajtogatták sovány testüket a szélben. A tó körül már barkázott a fűz. Nem volt édes március, inkább szigorú. Az ég is borús, szinte húsvétian sötét és ideges. A gajak végén feszülő rügyek nem ábrándosak, hanem fenyegetők, zöldes lilák, mint a romlott hús. A domb tetején három kopaszodó öreg fenyő. Pikkelyes sudaruk, oly vastag, hogy csak ágaik jelezték a levegő mozgást. Gajaik közt tavai tobozok. Az ösvényeken a lábnyomokat elfutó víz tetején jéghártya. A mesterséges tó szigetére híd vezetett. Habozott egy pillanatig, mikor elérte, aztán mégiscsak végig lépegetett rajta. Innen jól látszott a klinika kéménye. Füst gomolygott belőle, vakítóan, fantasztikusan fehér és kövér volt a füst a vas színű ég alatt. Látszott az épület tetejének háromszöge is. A különösen görbült mitológiai figurák között galambok bujkáltak. Leereszkedett egy padra, és a vízbe nézett. A tópereme még csupa ég volt, de a víz már élt. Nem látta a halakat, csak mozgásukat észlelte, ahogy a tó egy pontján hirtelen gyűrűt kavartak maguk köré, s megszakították a felszínt. Barna, mindig éhes pontyok értek a tóban. Régen, nyaranta, Iza kislánykorában gyakran figyelték, olykor még etették is őket. Mulatságos volt látni, hogy csatáznak a falatért. Nem látszott a fenék. A part is kopasz volt. Tavai véznafű feszült a lankán. A haraszt nyugtalan volt. Nem pihent egy pillanatra sem. Mit fogok csinálni egyedül? Gondolta az öreg asszony. A hídra gyerekek kopogtak fel, kurjongattak egy darabig, követ dobáltak a vízbe, aztán visszadobogtak a partra, s futni kezdtek a szabadtéri színpad felé. A nézőtér padjaira még nem szerelték vissza az ülőkéket, s a kőállványok, melyek vállán nyaranta piros lécek ültek, úgy meredtek bele a délutánba, mint egy csomó ügyetlen kéz faragta sírkő. Mikor észrevette, azonnal felállt, hátat fordított a dombnak, melynek lejtőjén a szabadtéri állt. Most nehéznek érezte a szatyrát. Komikusan, elviselhetetlenül nehéznek. Benyúlt a zsebkendőkért, az egyikkel megtörölte a szemét, zsebébe gyűrte. A citromok kerek háta kigömböítette a hálót, kiszedte a három gömböt, egy darabig forgatta, nézegette, aztán beledobta a hóba. Ha az ember gyalogosan indult vissza a városba, az új lakótelepen átvitt a legrövidebb út. Tavaly, mikor nekifogtak az építkezésnek, s lebontották a Salétrom tér meg a balzsamárok táján az ólszerű faházikókat, kátrányfedelű kunyhókat, megsiratta a régi városrészt. El is sétáltak arra Vincével, hogy elbúcsúzzanak a tájtól, mely látta ifjúságukat. Cipőjük elmerült a híg, homokos utacskán, amelyet a nép valami érthetetlen okból így hívott gázló. Iza éppen otthon volt. Ő nem akarta megmondani neki, hol jártak, de Vince nem tudott semmit sem titokban tartani, már az előszobában elkiabálta, merre kószáltak. Iza legyintett, hátrafeszítette szép, hosszú derekát. Húznák vissza az idő kerekét, mondta. Két vén maradi. Hangja nem volt szigorú, de szavában nem tréfa bujkált. Iza mindig komolyan gondolta, amit mondott. Vince meg is szégyelte magát, motyogott valamit a balzsamárokról meg az ártézik útról. Balzsamárok, mondta Iza, mintha a szó különösen undorítaná. Balzsamárok! A gyógyszergyárról miért nem beszél? Balzsamárok! Nézze meg a statisztikát, azon a részen tüdőbajos volt szinte mindenki. Ő kente a vajat a szendvicsekre a konyhában, s elszégyelte magát, hogy elsiratták a balzsamárkot. Vince is kijött hozzá, matatott valamit, kerülték egymás pillantását. Vince elkezdett dünnyögni egy dalt, kedves, szép hangja semmit se kopott az évektől. Valami régi diákkori kórusdalt énekelt. Arca keble halvány, mint a bérc hava. Hangosan felnevettek, mert a gyermek Iza minden dalszöveget komolyan vett. Semmi szomorút nem lehetett énekelni előtte, ez sem, mert sírva követelte, hogy azonnal gyógyuljon meg, és ne legyen halott a halvány hajadon. Vince megcsókolta a szendvicsek fölé hajló arcát. Valaha, jegyességük idején, a balzsamárokba jártak csókolózni. Ott sose találkoztak ismerőssel. Iza rájuk nyitotta a konyhajtót, szétrebbentek. Na tessék, mondta Iza, és elnevette magát. Ezentúl kopogok? Most, amikor a hajdani Salétrom tér sarkához érkezett, elöntötte a hála. Kerek fél éve nem járt már erre, s keresnie kellett, merre tud átkelni a frissen felásott talajon, amelyen az új épületeket alapozták. A vidék nem is hasonlított a hajdanira, így, a barakkok nélkül, valahogy még alföldibb lett, mint egyébkor. Csak a kút volt a régi, de akörül is teherautók dohogtak, s valami sziszegő, hosszú nyakú gép mozgott mögötte. Az építkezésnél akkor végződött a munka. Kolompoltak, valaki kiabált. Megbotlott a földkupacok között, valaki megfogta a karját, átsegítette egy ingó deszkán. Miért nem került túlra? Kérdezte egy fiatalember. Nem látja, hogy ki van írva, építkezés? Nem látta, hebegett valamit. Megszaporázta a léptét. A sarok fordulónál személyig zöldelt a házuk kerítésén átbudjanó kövér borostyán. Mikor Vincét rehabilitálták, és megkapta 23 éven át visszatartott fizetését is, nem beszéltek róla, de mindketten tudták, hogy vége a Darabont utcán való élésnek. A pénz télen jött, 46 telén. Iza már elment az egyetemre, ketten voltak otthon, mikor az értesítés megérkezett. Vince nem szólt semmit. Megkínálta a postás cigarettával, aztán kiment az udvarra, csak úgy kiskabátban, sál nélkül, hajadon fővel. Utána vitte a sapkáját, de nem mert közeledni hozzá. Megállt a lépcső tetején, mert Vince odaballagott az utcai lakó disznójához, rákönyökölt a deszkára, s nézett befelé, mintha a vájún vagy a vizes lábason volna valami látnivaló. Tudta, mit érezhet. Nem akarta megzavarni, csak leste a küszöbről, ahogy ott görnyed a szálkás léckerítésen, s látta, hogy Vince háta meghajlott ezekben az években. Hamarabb meghajlott, mint kora, indokolná. Elerett a hó. Vince nagy haján megültek a pelyhek. Az első lakó átcsörtetett az udvaron, vitte a szemetet, mostanában bezzeg köszönt már. Vince megfordult, végig pillantott a kopár udvaron, a szomszéd ójain, tyúk ketrecein, a maguk egyetlen, nyomorult ágyásán, melyen sosem nőtt virág, mert az első lakó tyúkjai kikaparták. És ahogy nézett, abban a pillantásban már benne volt a ház. Meglátta, hogy ott állt a lépcsőn, figyeli őt. Megfúkálta a kezét, mintha csak most eszmélne rá, hogy fázik. Aztán visszasietett mellé, átölelte, és mikor kibontakozott a karjából, látta, hogy Vince ártatlan szeme, csupa könny. Iza későn jött haza aznap. Vince nem szólt neki semmit, pedig Izának jutott eszébe a rehabilitáció, és Iza fogalmazta a kérvényt is. A lány tányérja alá tette az értesítést. Iza kétszer is átfutotta az írást, bólintott, elmosolyodott, aztán azt mondta az apjának, na ugye. Vince is azt mondta, na ugye. Ő csak nézte őket, ahogy naugyéznek egymásnak, mert a buta szöveg mögött 23 év megaláztatása rejtőzött. Elforduló fejű ismerősök, zálogház, zsibvásáról pótolt ruhatár, a Darabont utcai lakás. Nagy társasház épül a Nyíresen, mondta Iza, és nyelte a sült krumplit. Légfűtéses öröklakások. Vince mosolygott, csóválta a fejét, hallgatott egy darabig, aztán azt mondta, én haza akarok menni. Jó, tette le Iza a villát. Vegyen ki egy barlangot, bélelje ki medvebőrrel. Istenem, de reménytelen egy ilyen vénember. Haza, ez Vince szókincsében azt jelentette, hogy a maga házába. Olyan házba, ahol virágok nőhetnek. Fák vannak, bokrok, állatot lehet tartani, és a padlás egészen az övék. Vince falun született, csak gimnazista korában került városba, s esküdött rá, hogy a kútvíz jobb ízű, mint a vízvezetéki. 3 hétig járta vele az utcákat, míg végre ráleltek erre a házra. Még csak kívülről látták ablakait, nagy kerítését, mikor Vince megszorította a karját, és azt mondta, ez az. Éppen olvadt, minden csepegett, a barna kapu mellett lefutó csatorna öntötte a hólevet. A csatornának sárkánytorka volt, abból zúdította elibük a vizet. 3 szobácska volt a házban, 2 kisebb, meg egy nagyobb. Az udvaron piros téglajárda vitt hátra a fás színig, platánok állottak az ágyások mentén, s a kapuaj boltos volt, 3 felől csukott, mint valami levegőfalú 4. szoba. Mikor államosították, Vince a fáskamrába ment kisírni, hogy ne vigasztalja senki. De jó, hogy még megérte. Ismét az övé. Hogy örült, milyen önfeledten, mikor visszakapta, pedig akkor már nem volt egészséges. Vén kapitalista, nevette Iza. Csak akkor érzi jól magát, ha a telekkönyvben szerepel a neve. Iza nem szerette ezt a házat, mert házassága 4 évén át a nagyszobában élt Antallal. Soha, mióta elvált, Iza nem töltötte náluk az éjszakát, ha hazajött meglátogatni őket. Nem indokolta miért, de ő tudta, hogy a nagyszobának Iza számára még mindig Antall emléke van. Iza pedig nem szeret emlékezni. Hogy lesz most ez a haza? A ház annyira Vincét jelentette, hogy voltak éppen sose tekintette közös tulajdonnak, pedig a kettőjük nevén volt. Ám Vince rehabilitációs pénzén vették, Vince megaláztatása rettenetes esztendei árán. Vince szenvedett meg érte igazán, és neki volt a mindene, egész életének igazolása, fő büszkesége Izán kívül. Voltak éppen oda is kellene eltemetni Vincét, a kertbe. Mit kezdjen ezzel a házzal egyedül? Csak nem élhet itt kettesben kapitánnyal. Iza ezentúl még kevesebbet jár le majd hozzá. Elmarad az apja születésnapja, neve napja, a házassági évfordulók megünneplése is. Vegyen albérlőt? Milyen egy albérlő? Olyan, mint az első lakó volt a Darabont utcában? Vagy Dén asszony, együgyű és unalmas, mint ő? Neki még az is terhes, ha kedveskedik vele majd. Mit csináljon?
Elhangzott Szabó Magda Pilátus című írásának második része, felolvasta Györgyi Anna. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Az elhangzott részt vasárnap 5:00-tól megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetes a szerzetesség múltját és jelenét mutatja be.
Előadásomnak 2 része lesz, az elsőben a nemzetközi helyszínről, színről szeretnék beszélni, utána pedig a magyarországiról. Mindezt annak a tudatában, hogy nem csak egy történeti elemzést szeretnék itt végezni, hanem a teológiai kérdések szempontjából is szeretném a mondandómat artikulálni. A katolicizmusnak a számbeli súlypontja az a déli féltekére, közelebbről is a szubszaharai Afrikára, Dél-Kelet-Ázsiára, Latin-Amerikára helyeződik át. De ezzel együtt is a gondolati tartalom, vagyis az elméleti, teológiai inspiráció a világegyház életében még mindig az északi féltekéről jön. A globális változások miatt azonban az angol nyelv, mint lingua franca felértékelődött, és a hozzánk kulturális, történelmi gyökereink miatt közelebb álló német teológia, összességében Európa súlya csökken. És természetesen a szerzetesrendek életében is mindez változásokkal jár. Példának említhetném itt az interkulturalitást, vagyis amikor különböző kultúrák élnek együtt, és egymást kihívásokkal látják el, a szabad így fogalmazni. Az utóbbi közel 50 évben a katolikusok létszáma folyamatosan növekedett a világ lakosságával együtt. Az egyházmegyés papság létszáma, ha csekély mértékben is, de növekedett az elmúlt 50 évben, a katolikusok számát tekintve azonban arányaiban csökkent. A női szerzetesség létszáma azonban rendkívüli látványossággal majdnem felére csökkent ezen idő alatt, hasonlóképpen az úgynevezett laikusi férfi rendek létszáma is, akiknek a tagjai szerzetes testvérek. Szintén csökkent, bár nem ennyire látványosan a szerzetes papok száma. Természetesen a csökkenés Észak-Amerikában és Európában markáns, a létszámok Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában növekszenek. Viszont reális annak veszélye Európában, hogy a női szerzetesi élet szinte teljesen a felismerhetetlenségig zsugorodik, tudatát az emlékezetben nem annyira valós szerzetesnők, hanem csak horrorfilmek fogják fönntartani. Közelmúltban volt ilyen élményem, amikor Itáliában egy egyházi intézménynek a pénztárosa az nemhogy nem köszönt laudétúrral, hanem szinyóraként szólított meg, vagyis fogalma nem volt arról, hogy hát ilyen láthatóság mellett hogyan kell egy nővért megszólítani. Az egyházi hivatások közül tehát a papi identitás az, amely még mindig a leginkább érthető, amely a legvilágosabb identitással rendelkezik. Világos, hogy a szerzetesi hivatás veszített a vonzerejéből, nem hagyhatjuk ki tehát vizsgálódásunkból a szerzetesi élet identitásának a kérdését, mely a szerzetes élet szempontjából azt gondolom meghatározó volt az elmúlt évtizedekben, és ma is az. És akkor most arról lenne szó, hogy hogyan alakult ez az identitás az elmúlt évtizedekben. Mik ennek az előzményei? A II. Vatikáni zsinat előtti szerzetesi önazonosság a következőkön alapult. A szerzetesség az egyház élcsapata, acies bene ordinata. A szerzetesek azok, akik a nagyobb személyes tökéletesség, életszentség elnyerésére, a rendes keresztény életet meghatározó parancsok mellett vállalkoznak újabb, különleges kötelezettségek az evangéliumi tanácsok megtartására is a fogadalmak formájában. Ezért ők a megszerzendő tökéletesség állapotába kerülnek. Világos határok választják el őket a világtól, amely ugyanakkor erős identitást ad nekik. Ez az úgynevezett két emeletes modell, és ez nem csak a szerzetesség teológiájára, hanem a teológia egyéb területeire is érvényes volt. A reformáció örökségeképpen az egyház világosan elválasztotta a profánt és a szentet, a hétköznapi kereszténységet és a tökéletesség állapotát, a természetest és a kegyelmet, hogy ezzel védje meg a kegyelem ingyenességét, a szerzetesi élet kiválóságát. Hátránya viszont a víziónak, hogy a szerzetesi élet és vele az evangéliumi tanácsok elszigetelődnek, elveszítik relevanciájukat a keresztény élet egésze szempontjából. Természet feletti annyira ingyenes, annyira szeparált, az ember annyira nem formálhat rá igényt, hogy relevanciája és vele együtt a evangéliumi tanácsok relevanciája is eltűnik a normál keresztény élet, emberségünk vagy akár a világ számára. Vagyis az evangéliumi tanácsok nélkül is a keresztény élet lényegében ugyanaz, ahogyan a zahertorta tejszín nélkül voltak éppen ugyanaz marad. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy nem világos, mi a kapcsolat az evangéliumi tanácsok és a keresztény ember Isten felé vezető útja között. Miköze a szegénység, tisztaság és engedelmesség tanácsának a keresztény élethivatás megvalósításához? És miért éppen ez a három tanács az, ami a szerzeteseknek fogadalmat kell tenni? Következőkben a Lumen Gentiummal foglalkoznék röviden. Mert hogy a dogmatikai konstitúció ebben a teológiai kontextusban született meg. A Lumen Gentiumnak a vízióját a középfokok teológiaként lehetne definiálni, mert hogy egyszerre hangsúlyozta minden megkeresztelt meghívását az életszentségre, vagyis a szeretet tökéletességére, Lumen Gentium 32-es pont, ugyanakkor, hogy az evangéliumi tanácsokra tett fogadalommal megszentelt élet, Krisztus szorosabb követése, teljesebb neki szentelődés, teljesebb hasonlás az engedelmes Krisztushoz. Az életszentségre való törekvés kitüntetett helye, vagyis hangsúlyozza a szerzetes élet kiválóságát. A tanítóhivatal a tanításnak ezt a belső feszültségét, ezt a kettősséget nem oldotta föl. A recepcióban nehézséget jelentett az is, hogy a zsinati szövegek a média közvetítésével jutottak el a katolikusokhoz is, magukat a szövegeket viszont kevesen olvasták. És sokan olyan következtetéseket vonhattak le, amelyeket a zsinat nem szándékolt, mint például, hogy az egyház már nem tesz különbséget életállapotok között, így sok szerzetes jutott arra, hogy a szerzetes élet többé már nem bír a korábbi fontossággal az egyházban, vagy pedig egyenesen elvesztette értelmét, létjogosultságát. És különösen a női szerzetesség létét kérdőjelezte meg, és ez azt gondolom, hogy összefüggésben van a létszámokkal is, hogy mi is az ő identitásuk. Tehát itt egy olyan belső feszültséggel találkozunk a tanításban, ami a korábbi, ami a későbbiekben széttartó értelmezéseknek adott lehetőséget, és akkor ezen értelmezések közül térnék rá néhányra. A vita konszekrált a kezdetű apostoli buzdítás, az objektív kiválóság teljesebb konszekráció, vagy teljes konszekráció kifejezést használta a szerzetesi életre. Sőt, mi több, a tanítóhivatali dokumentumok a konszekráció fogalmát tették központivá. A teológiai kérdést azonban ez sem oldja meg, hiszen minden megkeresztelt élete a keresztség révén konszekrált. Továbbá, következő iránya a válaszoknak azt úgy jellemezhetném, amely megkérdőjelezi, hogy a szerzetesi életet a három evangéliumi tanács határozná meg. Ez az irány azzal érvel, hogy a három tanács ebben a formában nem evangéliumi gyökerű, ez a hármasság csak a 13. században rögzült, ez egyébként igaz, ezért visszanyúlt a korábbi biblikus patrisztikus hagyományhoz, és az önkéntes cölibátusban és a közös életben jelöli meg azt a két elemet, amely a szerzetesi életet megkülönbözteti az életállapotok között. Így például itt tesz Enzo Bianchinak a könyve is. Ezeknél az irányoknál a 20. századi teológia egyik meghatározó elemét, a resurszpantot látjuk működésben. A neoskolasztika túlzottan szűknek érzékel teréből, visszanyúl egy gazdagabbnak, élőbbnek ítélt hagyományhoz, mint egy zárójelbe téve a közbeni tanfejlődést. Egy másik, különösen angol száz nyelvterületen rendkívül nagyhatású válaszkísérlet a női apostoli szerzetesi élet robbanásszerű fejlődésére reagált, amely a 19-20. Században következett be. Sandra Schneiders, ő egy trilógiát szentelt egyébként a szerzetesi életnek, ez az egyik kötete, amit látható. Ő szerinte a női apostoli szerzetesi élet a 20. században egyfajta hibrid állapotba lett kényszerítve, amikor felvállalta a monasztikus életstílus központi elmeit, úgy, mint a közös zsolozsma, vagy más közös imaforma, a közös élet egyfedél alatt, a szerzetesi ruha, klauzúra, stb. Szerinte helyesebb lenne a szerzetesi élet egy új formájaként azonosítani ezt, mint az úgynevezett ministerial religious life-ot. Hát ezt nem nagyon tudom magyarra lefordítani, szolgálati szerzetesi élet, furcsán hangzik. Ennek a típusú szerzetesi életnek el kellene hagynia ezeket a struktúrákat, mert nem lényegi eleme a monasztikus életstílus. A szerzetesi életnek ezt a formáját a szolgálat határozza meg, és az ebből fakadó követelmények. Más kísérletek ezen is túlmenve úgy látják, nem világos még, hogy az evolúció, komplexitás, globalizáció korának milyen szerzetesi forma felel meg, mondván, hogy a monasztikus szerzetesség közösségi élet struktúráival az első millennium terméke volt. És bizonyos értelemben a múlté. Van olyan irány is, amely magára a szerzetesi propriumra vonatkozó kérdést is feleslegesnek tartja. Egy olasz teológus, Tullio Cifrini, a szerzetes élet miértjének a kérdésére írja, a végső válasz nem lehet más, mint hogy nekem, nekünk jó és evangéliumi dolog Krisztust ezen az úton követni. Ez természetesen igaz, de azt gondolom, hogy teológiai szempontból nem kielégítő válasz. Mert hogy természetesen lehetséges egy olyan általam gyengeként apostrofált teológia is, amely nem fél a szerzeteseket jelentéktelen laikusokként apostrofálni, vagy azonosítani, mégis véleményem szerint a szerzetes életnek egy olyan fajta romantikája, amelyet például remekül kifejezett annak idején a Hétlépcsős hegy, Thomas Mertonnak a önéletrajza, amely generációknak közvetítette a monasztikus élet vonzását, ma is elengedhetetlen, ha mások számára át akarjuk adni a szerzetes élet szépségét. Szerzetes életnek olyan teológiai megalapozásra van szüksége, amely világos önazonosságot, ugyanakkor ennek az életállapotnak a szépségéről és fontosságáról való személyes és közösségi meggyőződésre ad lehetőséget, és amely átadható a képzésben, a hivatásgondozásban. Vagyis kell, hogy válaszunk legyen az olyan kérdésekre, mint például, hogyha minden megkeresztelt meghívást kapott az életszentségre, akkor miben áll a megszentelt élet sajátossága? Miért jó? Miért a teljesebb emberi életre vezető út a szerzetesi élet? Hogyan segítenek a fogadalmak nagyobb szabadságra, nagyobb szeretetre? Miért éri meg reggel fölkelni? Tehetnénk hozzá. És azt gondolom, hogy a krízis az arról is szól, hogy a zsinat előtti válaszok ezekre a miértekre nem voltak kellően teológiailag átgondoltak. Ha ugyanis ez a megalapozás hiányzik, akkor ez nem csak a szerzetesi hivatás vonzereit csökkenti, hanem a helyi egyházon belül is gyengül a szerzetesi élet jelentősége. És azt gondolom, hogy mindenre a legkielégítőbb válasz az, az a válasz, amely a megszentelt életet a teológiai antropológiában alapozza meg, rámutatva arra, az evangéliumi tanácsok milyen helyet foglalnak el Isten és ember kapcsolatának a dinamikájában. További felmerülő kérdések utóbbi évtizedekben. Szerzetességnek a helye az egyházban. Az identitáshoz kapcsolódik ez is, amelyet az egyháztani kérdésként definiálhatnánk, vagyis mi a helye a szerzetességnek az egyházban. A Lumen Gentium 44-es pontja úgy fogalmazott, hogy az az állapot, amely az evangéliumi tanácsok fogadalmán alapszik, nem tartozik ugyan az egyház hierarchikus szerkezetéhez, életének és szentségének azonban elvitathatatlan része. Ez az inconcusse latinul, hát nem pont azt jelenti, hogy elvitathatatlan, de hogy nagyon hozzátartozik. Szerzetesek tehát klerikusok. Nem klerikusok, és nem is világiak, de akkor meg micsodák. Ha nem tartozik hozzá a hierarchikus szerkezethez, és már nem is él csapat, akkor hol a helye a szerzetességnek, szólhatna a kérdés. Hiszen laikusok is elvégezhetik azt a munkát, amelyet korábban szerzetesek sajátja volt. Erre válaszul születtek meg azok a kísérletek, melyek a szerzetesi élet prófétai voltát tartják a legjellemzőbbnek. Nehéz azonban világos tartalommal kitölteni ezt a kifejezést. A szerzetesség egy alternatív módja az egyháznak? Marginális lét? Az egyház karizmatikus voltának a megtestesítője? Vagy egy kritikus hang, amely a hierarchiával szemben pozícionálja magát? Mindezen kísérletek mellett tanúi vagyunk annak, hogy a szerzetes élet formái mi alatt elméletben különböznek, a gyakorlatban viszont egyre inkább hasonlítanak egymásra, ami a konkrét megélést illeti. Ide tartozik még, ami szerintem fontos kérdés, az előzőekből következik, a női szerzetesi életnek a kérdése. Ugye a nők helyzetének a látványos társadalmi változása milyen hatással van az egyházban elfoglalt helyükre és a szerzetességben? Az új női tudatosság milyen változással jár? És csak megjegyzem zárójelben, hogy amikor a nők helyzetéről beszélünk az egyházban, akkor még mindig egy abszolút férfi központú megközelítés a zárójelben. Aztán még egy jelenségre szeretném itt felhívni a figyelmet, ez pedig a nagy alapítók, karizmatikus személyeknek az esete. Ugye nagyon sok új mozgalom, közösség született az elmúlt évtizedekben, amikor is a korábbi tekintélyek elvesztették a hitelességüket, és minden korábbi meggyőződés megrendült, akkor különösen is erős volt a fix pontok és bizonyosságuk iránti erős vágy, különösen azokban, akik radikálisan akarták Krisztust követni. Ezek az új közösségek a remény jeleinek tűntek sok esetben, és úgy tűnt, hogy a lélek munkájának a bizonyítékai, miközben a régi hagyományos rendek azok elavultak, szürkék, lakszak, unalmasak. Utóbbi évtizedek, illetve az utóbbi évtized azonban megdöbbentő helyzeteket hozott, több olyan esettel találkozhattunk, amikor karizmatikus személyiségekről, új mozgalmak, rendek alapítóiról derült ki, hogyan éltek vissza lelki tekintélyükkel és hatalmukkal, gyakran az engedelmesség nevében. És amire itt föl szeretném hívni a figyelmet ezzel kapcsolatosan, ismét a teológiai kérdés, hogy a hamis misztika az nem csak a tankönyvekben létezik. Ezek az emberek ugyanis nagyon gyakran a természet felettire, a lélekre hivatkoztak, és az úgynevezett lelki szabadság jegyében állították azt, hogy a lélek kérhet olyat, vagy inspirálhat olyan rendkívüli utakat, amelyek a törvényt, a józan észt felülmúlják. Szeretet felülmúlja az értelmet jelszóval. És hát érdekes erre a kérdésre is a természet és a kegyelem szűrőjén ránézni, mert hogy ez azt sugallja, hogy bizony az emberi természet konzisztenciája mindig megmarad, a kegyelem sosem fogja azt helyettesíteni, hanem föl fogja emelni. És akkor itt a Cartaúzi Prior Dismas de Lassus, ez a könyv, ez meg fog jelenni magyarul is, ez azért tartom nagyon érdekesnek, mert hogy egy rendkívül szolid teológiai megalapozás van mögötte, ami ezekre a kérdésekre reflektál. Akkor a következő témánk az a megújulás és a reformnak a kérdése. Megtörtént a szerzetes élet reformja, a kérdés az, hogy történt-e megújulás. Perfecte Caritatis Decretum ezt a két elvet fogalmazta meg a szerzetes élet reformjára vonatkozóan. Tehát a visszatérés, az eredethez és az alkalmazkodás, az aggiornamento. Ez egy különleges helyzetet teremtett, ugyanis maga a megvalósítás az egybeesett a 68-as forradalommal, kulturális-szexuális forradalommal. A szerzetes életnek a korábbi reformjai, azok mindig a hangsúlyt arra helyezték, hogy az eredeti szigorhoz kell visszatérni. Most viszont azt a jelzést kapták a szerzetesek, hogy a világhoz kell közeledni. Ez a gyakorlatban a 65 előtti formákkal való gyors szakítással történt meg, aminek a nehézsége az az volt, hogy bár a régi szimbólumok eltörlésre kerültek, de nem jöttek újak helyettük. Tehát ez felveti a világ és az egyház viszonyának a kérdését. A szerzetes életnek a reformja egy olyan teológiai kontextusban játszódott le, amely azt hangsúlyozta, hogy nincsen értelme tovább már a természetest a természet fölöttől elválasztani, mert a világ az a kegyelemmel azonos tulajdonképpen. És akkor valóban felmerült a kérdés, hogy mi értelme van ettől akkor elhatárolódni, vagy mi értelme van azoknak a szimbólumoknak, látható jeleknek, amelyek a szerzetességet elhatárolják, hiszen a világ az már azonos a kegyelemmel. Na most itt a kulturális antropológiának a válasza az nagyon érdekes, vagy hát azt gondolom, hogy fontos arra is rátekinteni, mint például Viktor Törnernek ez a mondata, hogy szimbólumokat nem lehet büntetlenül eltörölni, jeleket lehet, a kreszt meg lehet változtatni, szimbólumokat viszont, amelyek a szívre hatnak, azokat nem lehet büntetlenül eltörölni. Az utóbbi évtizedekben pedig azt gondolom, hogy azt érzékelhetjük, hogy erre a folyamatra, a reformnak erre a megvalósítására már sokkal nyugodtabban rá lehet nézni. Két napja olvastam azt, hogy az amerikai püspöki karnak az ülésén vetette fel egy görögkatolikus püspök, hogy vezessék vissza a kötelező pénteki hústilalmat. És hát vannak olyanok is, ahol ez a reform, ez úgymond sikeres volt, mondom, csak Domonkos példát merek hozni, mert hogy mindenről kiderült az elmúlt 10 évben, hogy nem is úgy van, ahogy gondoljuk, csak amit személyesen ismerek, de azért van arra példa, hogy vagy például Hollandiában a semmiből egyszerűen újjászületik szerzetes élet, vagy olyanra is van példa, amikor ez a zsinati reform jól sikerült. És akkor most rátérek a magyar helyzet sajátosságaira. Hát itt második József, velünk élő józsefinizmus, ez az első, amit itt mondanék. Tehát a magyar helyzetet 90-től kezdve, de a 18. század végétől kezdve meghatározza egyfajta aktivizmus. Azt gondolom, hogy ez ma is hat ránk, ami ugyanakkor kéz a kézben jár a szemlélődő életnek a leértékelésével és a szerzetességnek egyfajta funkcionális olvasatával. Aztán a szerzetes életnek a világi papi életforma lett a modellje, már a 19. századtól kezdve, ez sok esetben ma is így van, és ami még minket meghatároz, az azt gondolom, hogy a 40 évnek a partizánsága, amiből az következik, hogy sok a jó szerzetes, csak a szerzetesi élet kevés. A rendeknek a száma az megnövekedett 90 óta, a nővéreknek a száma az pedig meredeken csökken, ez a folyamat a rendek számát illetően így van a férfi rendeknél is, a létszám az viszont sokkal kevésbé csökken, mint a női rendeknél, tehát a nemzetközi trendek azok Magyarországon is így vannak. Aztán az egy szerzetesre jutó intézmények száma 1,5, a férfi rendek esetében, tehát másfél szerzetesre jut egy intézmény, nők kicsit jobban állnak ezzel kapcsolatosan. Hogyan rendeződött át 1950 és a napjaink között szerzeteseknek a létszáma? Nagyon érdekes az, hogy a 4 legnagyobb létszámú férfi rend az ugyanaz ma is, 75 év múltával, a 4 legnagyobb női rend az pedig teljesen különböző, teljesen más. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire megváltozott minden, és hogy az a apostoli szerzetesi élet, amely jellemezte a női szerzetességet, az abszolút válságban van, mondhatnánk. Most itt a kényszerpályák, illetve a jelen állapotnak a kihívásai. Amit én kényszerpályának nevezek, az a ingatlan visszaadás és annak a következményei. Tehát 90-ben egyfajta kényszerpályára állt rá a magyar szerzetesség, amikor csak funkcióra lehetett visszakérni korábbi ingatlanokat. Ez azzal a következménnyel járt, hogy egyfajta térfoglalás következett be, és hát hogy is mondjam, a szekér a lovak elé került, tehát az identitásból kellene következnie a munkának, a funkciónak, a működésnek, ez viszont gyakorlatilag megfordult. Tehát, hogy elő van a funkció, és az identitás az pedig már csak utána következik. Ez azt is eredményezte, hogy a valódi kérdésekre vonatkozó reflexió háttérbe szorult, és a szerzetesi proprium, tehát hogy most mi is a sajátossága, vagy mitől jó az a szerzetesség, ez kevésbé került előtérbe, és az erre vonatkozó kérdésfeltevés is eléggé zárójelbe került, azt mondhatjuk. Akkor a kihívások, és azért itt pozitívumok is természetesen vannak, különösen a női szerzetesség esetében rendkívül sok rend van, nagyon kevés taggal, 40 fő lenne az, amikortól egy szerzetesi entitás önálló életre képes. Nagyon kevés az a közösség, ami ennek, ez csak a létszám persze, tudjuk, hogy nem a mennyiség számít, hanem a minőség, de azért akkor is ez mond valamit. A férfi-női arány az drámaian változott, 77-22%-ból 60-40%-ra, Viszont ami fantasztikus, hogy van egy aktív középgeneráció a rendekben, és hogy a hivatás gondozás is, vagy annak a fontossága több rendben előtérbe kerül és prioritása van. Amely kérdések fölmerülnek, az egyik az az, hogy honnan várjuk a megújulást. Ugye Ferenc pápa beszél az új pelagianizmusnak a kísértéséről. Azt gondolom, hogy ez ránk is állhat. Vagyis, hogy mitől várjuk a megújulást? Struktúráktól várjuk-e, a saját terveinktől, projektjeinktől, saját bölcsességünktől, vagy pedig nem csak erre támaszkodunk, hanem azért a kegyelemre is talán. Aztán 6. Pál pápa beszél arról, hogy az egyház az emberségnek a szakértője, a humanitásnak, az emberlétnek a szakértője, fokozottan áll ez a szerzetességre, vajon élünk-e ezzel, vagy ráhagyjuk a pozitív pszichológiára? Felvállaljuk-e ezt, hogy tudunk-e mondani valamit az emberség jó megérése szempontjából? És hogy abban a korszakváltásban, amelyben most vagyunk, abban leszünk-e mi szerzetesek a reménynek az emberei?
Kedves hallgatóink, Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetest hallották.
Benned bízom én, benned.